Károly.
A vonalban pedig Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szerintem sok mindenki találgatja most azt, ami a Szignálban előzetesen elhangzott, hogy az ukránok kibírják, és hogyha igen, akkor meddig, legalább addig, amíg az érdemi esetleges tűzszüneti vagy béketárgyalások elkezdődhetnek. Ön hogy látja most a helyzetet úgy általában?
Hát nehéz megmondani, nyilván mind a két fél eltérő adatokat közöl a harcképességről, hogy mennyi katonája van, meg korák a veszteségei. Egy kiszivárgott és többé-kevésbé hitelesnek tekinthető információ szerint az ukrán katonai hírszerzés vezetője, hogy valószínűleg azért azok közé tartozik, aki talán a legjobb képpel rendelkezik a konfliktusról, már azt mondta, hogy ha nyárig nem sikerül legalább egy előzetes tűzszünetet kötni, akkor nagyon komoly bajba kerülhet Ukrajna, akár az államisága is megszűnhet. Tehát, hogyha az oroszok nyárig fent tudják tartani ezt a támadási ütemet, ami orosz oldalról több százezer halotthoz és sebesülthöz fog vezetni, ukrán oldalról is legalább 1,5 milliós veszteséget okozhat még ez, akkor az oroszok áttörhetik több helyen az arcvonalat, és lényegében megszállhatják Ukrajnát, ami egy óriási exodust indítaná, mert az ukrán lakosság jelentős része nem akar orosz rabszolgasorban élni. Tehát nagyon komoly képet vetített előre. Itt meg viszont az a probléma persze, hogy ez ám szólhat arról is, hogy még adjanak az európaiak és főleg az amerikaiak több támogatást, tehát ez sem szabad azért készpénznek venni, bár nagyon sok jel utal arra, hogy ez közelebb áll a valós helyzethez, mint sok hurrá optimista beszélés, ami egyenesen azt mondja, hogy majd mindjárt lesz egy újabb ukrán ellentámadás.
Én pont ezt utóbbit, amit mondott, ha már szóba hoztam, nem is nagyon értem, tekintve, hogy egyre másra inkább településeket, most már nem csak falvakat, hanem tényleg városokat veszítenek el az ukrán haderők, olyanokat is, amelyeket egyébként évekig tudtak védeni, nem feltétlenül csak az elmúlt 3 évben, hanem 2014 óta. És hát Zelenszky is most nemrég egy interjút adott, amelyet ma reggel szemlézett a magyar sajtó, amiben azt mondta például, hogy ha leszerelnék az évek óta a fronton harcoló katonákat, akkor nem maradna elég ereje Ukrajnának, és igazából akkor tehát akkor győznének az oroszok, most ezt így nagyon leegyszerűsítve. Vajon az amerikai vezetés egyrészt ezt mennyire érzi, az új vezetés, másrészt mennyire erőltetik jelen állás szerint a béketárgyalásokat, vajon mehet-e már a háttértapogatózás ez ügyben, mert a nyilvánosság előtt a két szereplő, Donald Trump és Vladimir Putin teljesen mást mond.
Ez gyakorlatilag a politikai műsor része, nem is annyira az orosz. Oroszországban nem nagyon kell a választókkal, meg a választói akarattal foglalkozni, az adott, tehát Putyinnak nincs politikai alternatívája, aki lehetne, az már nem él, vagy külföldre menekült, vagy börtönben van. Ez inkább az amerikai választás egyik utózöngő, hogy most állt fel az új adminisztráció, kampányban nagyon sok minden elhangzott, mind a két oldalról egyébként. Ebből valamennyit be is kellene tartani. Az jól látszik, hogy a több millió, sőt egyes források szerint 20 millió illegálisan az USA-ba tartózkodó migráns összeszedése az megoldhatatlan. Összeomlana az építőipartól kezdve a mezőgazdaságon át nagyon sok minden, ami ebből az olcsó munkaerőből él. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne egy gyors, legalább tűzszüneti megállapodást kötni, viszont az nem az amerikai adminisztráció hatásköre, ők közvetíthetnek, nyomást gyakorolhatnak a felekre. Ukrajna jól látható módon már akár jelentős területveszteséggel is, mondjuk a jelenlegi orosz hódításokról való lemondással is befejezni ezt a konfliktust. Oroszország viszont sajnálatos módon valószínűleg így is van. Úgy érzi, hogy nyerésre áll, tehát addig kell ütni a vasat, amíg mele újabb és újabb területeket akar elfoglalni. Tehát Moszkva, amíg esélye van, hódítani, amíg nem sikerül valami olyan, akár gazdasági megszigorítást, vagy nemzetközi koalíciót összehozni, amire egyikre sincs komoly esély jelenleg. Addig ő menne előre. Hát Oroszország igyekszik újabb és újabb területeket a saját álláspontja szerint felszabadítani, és az Egyesült Államok nagyon nehezen tud, független attól, hogy Trump elnök nyilván retorikában sokkal keményebb, mint elődje, érdemi nyomást gyakorolni egy olyan nagy hatalomon, aminek 5800 atom töltete van. Tehát Moszkva képes ugyanúgy elpusztítani az Egyesült Államokat, mint az Egyesült Államok Oroszországot. Úgyhogy ez egy ilyen padhelyzet. Ezért van az, hogy az amerikaiak folyamatosan jelzik, hogy ők készek lennének leülni, tárgyalni. Valószínűleg egyeztetés ez folyamatosan zajlik. Moszkva meghalogatja a dolgot, hiszen ők úgy érzik, hogy az idő az egyértelműen Oroszországnak kedvez.
Visszatérve a realitáshoz, mármint a front realitásához. Több információ elhangzott az utóbbi napokban, ami legalábbis számomra érdekes volt. Az egyik az, a The Telegraph írt arról, hogy az izraeli kormány fontolgatja, hogy Libanonban zsákmányolt szovjet és orosz gyártmányú fegyvereket küldene Ukrajnába, sőt állítólag el is indultak már ezek a szállítmányok. Szóval jelenthette ez ön szerint segítséget, legalább ideiglenes segítséget az akut, sokszor tüzérségi lőszerhiánnyal küzdő ukránok számára. Másrészt Észak-Korea szerepét, hogy látja Oroszország oldalán, erősödhet-e az észak-koreai szerepvállalás?
Nyilván bármilyen fegyver, és különösen tüzérségi lőszer, nem tudni persze, hogy mennyit és milyen típusú zsákmányolhattak, bár valóban a Hezbollah az elsősorban orosz-szovjet eredetű Iránon keresztül érkező fegyverekkel harcolt. Nem kis részt egyébként maguk az oroszok gyártottak. De Ukrajna legnagyobb problémája jelenleg az ember. Abból van kevés, jóval több katonára lenne szükség, és hát a katonák motivációja is, ugye most már közel három év háború után már messze nem olyan, mint a konfliktus kezdetén. Észak-Koreáról a legfrissebb információ az, hogy kivonták az arszonalból a koreai csapatokat, mert mértéktartó beszélések szerint ebben gyakorlatilag mindenki egyetért, nyilván az oroszok meg az észak-koreák nem nyilatkoznak, abból a nagyjából 12-15 ezer emberből, akiket először küldtek, azoknak legalább az egy harmad elesett vagy megnyomorodott. Ugye november elejétől kerültek bevetésre ezek a koreai csapatok. Most valószínűleg érkeznek az új erők, zajlik egy kiképzés, és nem sokára megint nagyjából egy olyan három dandáni, tehát 12-15 ezer főnyi észak-koreai katona újból bevetésre kerülhet. Nem tűnik soknak ez a létszám, mert a ukrán meg orosz oldalon is legalább 600-700 ezer főre becsülik, sőt orosz oldalon akár 800 ezerre is a bevetett erők létszámát, de ugye ez folyamatosan frissül, tehát emögött ott van egy 1,2 millió fős észak-koreai haderő, úgyhogy nyilván az oroszoknak ez jelentős segítség. Az észak-koreaiak meg olyan szinten vannak mondjuk így motiválva, indoktrinálva szép katonai kifejezéssel, hogy ők nekik az sem tragédia, ha golyófogóként használják őket az oroszok. Ukrán leírások, videófelvételek alapján ilyen ember hullámokban törnek előre, még a sebesültek is rohamoznak tovább, tehát motiváció szempontjából egyelőre az észak-koreaiak a leg, mondjuk úgy, fanatikusabbak ebben a konfliktusban.
Picit átvezve európai vizekre, nagy vita után úgy tűnik, hogy azért megszavazzák majd a szankciók meghosszabbítását Oroszországgal szemben. Úgy tűnik, hogy a magyar kormányzat is beadta a derekát. Viszont a Balti-tengeren továbbra is érződik az, hogy egyre komolyabb a feszültség, rejtélyes kábelroncsolások vannak, és hát az uniós vezetők sokszor az oroszokat sejtik emögött, az orosz árnyékflottának a hajóit. Hogyha így van, akkor ezzel vajon mi lehet a cél?
Oroszország saját deklarációja szerint, hogy ezt az orosz állami vezetők, az orosz médiának az arcai, tehát a kormányzathoz köthető beszélő fejek folyamatosan elmondják, hogy Oroszország az egész nyugattal háborúban áll. Ez ugye nem egy úgynevezett kinetikus konfliktus, tehát ez a háború nem a katonai térben zajlik, hála jó Istennek. Ellenben ennek külön fontos szerepe teret a gazdaság, az infokommunikációs tér, és az infokommunikációs térben Moszkva igyekszik offenzívában maradni. Ugye folyamatosak a kibertámadások a balti államok ellen, a skandináv államok, különösen Finnország és Svédország ellen, ugye ők most csatlakoztak a közelmúltban a NATO-hoz, ezért Moszkva igyekszik úgymond büntetni őket, zavarják a GPS jeleket a térségben, tehát az oroszok igyekeznek mindent elkövetni, hogy anélkül, hogy háború szintre eszkalálnák a konfliktust, folyamatosan kellemetlenséget okozzanak a hozzájuk közel álló, jelentős részben egyébként egykoron az orosz birodalom, vagy a Szovjetunió által megszállt orosz nézőpont szerint, jog szerint hozzájuk tartozó területek ellen. Tehát ez egy eleme az úgynevezett hibrid háborúnak, amit Moszkva folytat, és nagyon fontos, hogy ezeket a cselekményeket nagyon nehéz egy államhoz kötni. Ezt ugye hacker csoportok végzik, egy kínai szállítóhajó, aminek azért a tulajdonosi háttere elég bonyolult, tehát valószínűleg itt ott az orosz befektetők is megjelennek, mert hát ugye hivatalosan nem vette észre a kínai hajó még decemberben, hogy 100 kilométeren keresztül a horgonyával végig gyerevészte a tengerfeneket. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy nem tűnik fel, hogy megyünk az autópályán 130-al, pedig be van húzva a kézifék. Tehát azért, aki egy picit is ért a hajózáshoz, az tudja, hogy azért leeresztett horgonnyal azért nem olyan egyszerű haladni, azért feltűnik a hajónak. De nagyon nehéz ezt egy államhoz kötni. Ezt Moszkva nagyon ügyesen használja, már 2008-ban Grúzia ellen is, 2014-ben Ukrajna ellen, 22-ben is Ukrajna ellen, és úgy általában véve Európa ellen is, hiszen az orosz nézőpont szerint Európa, különösen az EU és a NATO tagok, azok Oroszország ellenségei, tehát velük szemben minden eszköz megengedett.
Még nagyon röviden, lehet ebből komolyabb probléma, ha például az Unió elkezdi mondjuk lefoglalni ezeket a hajókat?
Igazából nem valószínű. Ezeknek a döntő többsége ilyen már bontásra váró roncs. Hihetetlen mennyiséget összevásároltak belőlük az oroszok, gyakorlatilag apró pénzért ahhoz képest, hogy a velük folytatott kereskedelmen, kőolajcsempészeten mennyit lehet keresni. Az igazi veszélye ennek az árnyékflottának inkább az, amire van példa már sajnos a Fekete-tengeren, hogy a hajók olyan ramagy állapotban vannak, hogy kisebb viharban, sőt majdnem teljesen normális időben is képesek tarabokra esni, széttörni. Ugye ebből a Fekete-tengeren, a Krím félsziget mellett már történt egy óriási kőolajszennyezés. Nincsenek sokkal jobb állapotban az orosz árnyékflottának azon hajói sem, amelyek a Balti-tengert járják, vagy hát onnan ki az Északi-tenger irányába. Tehát inkább, ha lesz valami nagyobb katasztrófa, sokkal valószínűbb módon egy óriási környezetszennyezés lesz annak következtében, hogy egy ilyen bontásra váró roncs, amit gyakorlatilag ócskavasáron vettek, az egy súlyosabb ökológiai katasztrófát okozhat.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
További szép napot, viszont.